Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 20 000 cipót osztottak szét a katolikus Karitász munkatársai vasárnap, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. Azt írták, Árpádházi Szent Erzsébet november 19-i ünnepnapja alkalmából országszerte megemlékeznek a katolikus Karitász munkatársai és önkéntesei a segélyszervezet védőszentjéről. A Karitász egyházmegyei és helyi szervezetei több mint 20 000 kenyeret készítettek, majd a szentmiséken megáldott kenyereket a családok és a Karitász önkéntesei elvitték otthonaikba, vagy megajándékoztak vele egy-egy rászorulót. A Szent Erzsébet kenyerekért kapott adományokból az önkéntesek ajándékcsomagokat állítanak össze a nehéz helyzetben lévő családok, idősek, betegek és egyedülállók karácsonyára. Olvasható a közleményben. Az ünnep alkalmából sok helyen hajléktalanokat, rászoruló családokat is meglátogatnak a Karitász önkéntesei, és visznek nekik Szent Erzsébet kenyeréből, jelezve, hogy a legnagyobb ínségben sincsenek egyedül. Így a Szent Erzsébet kenyere a katolikus Karitász országos figyelemfelhívó és segélyprogramja is egyszerre, tették hozzá. Az ünnephez kapcsolódóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia templomi persejgyűjtést is hirdetett november 24-ére, írták. A Kulturális és Innovációs Minisztérium célja a hallgatók arányának növelése a tudomány és a technológia területén nem csak az alap, hanem a doktori képzésben is, mondta a tárca felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy budapesti nemzetközi konferencián. Az elmúlt 5 évben az emelkedés elérte az 50%-ot, tette hozzá Varga Bajusz Veronika, az akadémiai versenyképesség, az Európai Felsőoktatás, Kutatás és Fejlesztés Jövője című a Magyar EU elnökséghez kapcsolódó rendezvényen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Vonzó kutatói karrierkörnyezetet akarunk létrehozni Magyarországon, amely nem csak a tehetséges fiatalokat csábítja a kutatásfejlesztésbe, hanem a külföldön élőket is arra ösztönzi, hogy hazatérjenek és szakértelmükkel hozzájáruljanak az ország gazdaságához, jelentette ki Varga Bajusz Veronika. A kormány újra elindítja az otthonfelújítási támogatást, amely a családoknak jelent anyagi biztonságot és megerősödést, közölte a Kulturális és Innovációs Miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs elmondta, az otthonfelújítási támogatás az elmúlt években is sikeres konstrukció volt. A támogatásra vonatkozó szabályokról társadalmi egyeztetést indítottak, emlékeztetett. A lakhatás támogatására vonatkoznak a nemzeti konzultáció egyes kérdései is, ilyen például a kollégiumi férőhelyek bővítéséről, valamint a szépkártya felhasználásáról szóló kérdés. Hankó Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a családi otthonteremtési kedvezmény segítségével sok új lakás épült, illetve újult meg. A CSOK Plusz keretében 250 000 otthonnal lettek gazdagabbak a magyar családok, hangsúlyozta. Továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy Ukrajnának az általunk biztosított fegyvereket nem csak arra kéne használnia, hogy a nyilakat megállítsa, hanem arra is, hogy az íjászokat eltalálja, és remélem, hogy ebben a tagállamok is egyet fognak érteni, fogalmazott Josep Borrell, kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós képviselő Brüsszelben az EU tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Borrell szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalási kísérletekre azzal válaszolt, hogy nagyon súlyos támadást indított az ukrán polgári infrastruktúra, különösen a villamosenergia infrastruktúra terén. Tehát nem úgy tűnik, hogy hajlandó tárgyalni. Éppen ellenkezőleg, mutatott rá. Mint mondta, lejáró mandátuma keretében utolsó felhívása a tagállamok külügyminisztereihez az lesz, hogy legyenek egységesebbek, vegyék fel a harcot és gyorsabban hozzanak döntéseket. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult idő várható. Délen délnyugaton köd, valamint réteg felhőzet képződik, terjeszkedik. Az északi vidéken helyenként kisebb esőzápor, illetve a ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Északkeleten is fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között várható. A legmelegebb délkeleten valószínű. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Racs Csaba atya vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit megértés hullámhosszán. Szent István Rádió interaktív műsorában. Ha valakinek hozzászólása, valamilyen reflexiója lenne, a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon tud betelefonálni ide a rádiónak a stúdiójába. Egy kicsit távolabbról indítanám a mai szűk egy óránkat. Múlt héten a tanári mi volt abból kifolyólag konferencián kellett lenni, Debreceni Református Egyetemen, ahol kiváló előadásokat hallhattam, református, illetve katolikus, sőt evangélikus kollégáktól is, és volt egy szuper előadás, ami témának eleve elrendelésnek a katolikus olvasatát taglalta. Egy szuper előadás, amit itteni tanár kollégám Krakonperger Zoltán atya adott elő. Nap végén voltunk már, ő volt az utolsó előtti 15. vagy 16. előadás, az ember már ilyenkor egy kicsit úgy kezdi elveszteni a fonalat, de itt ez a fonál, ez visszatért, mert az ember olyan élvezettel hallgatta azt a rendszert, pontokba szedve, ami a mi hitünknek a tanítása, mit mond a Szentírás, mit mond róla a korai egyházi hagyomány, a zsinatjaink. Egy gyönyörű, szépen fölépített rendszer, ami egy nagyon tiszta és egyértelmű tanítást ad itt az eleve elrendelésről, de szerintem más hitünknek a más területeiről is, hogyha lenne szó, akkor szerintem hasonlóképpen meg tudnánk minden hitigazságunkat fogni, mert valahol ez a 2000 év, illetve a Szentlélek, az a hagyomány, amit az apostoloktól kaptunk, az oda vezetett, hogy a mi közösségünknek van egy nagyszerű, koherens, szép tanítása. És én ugye ezen elgondolkodtam, hogy hazáig forgattam ezt a fejembe, hogy jó, én megértem, mert megvolt a lehetőségem arra, hogy tanulhassak és oda juthassak, hogy lássam, tudjam mindazt, ami egy-egy ilyen előadáson elhangzik, és hogy tovább lépve azon gondolkodtam, hogy akár a templomainkban is, vagy a közösségeinkben is hány olyan ember van, aki lehet, hogy úgy éli le az életét, hogy nem is találkozik ezzel a fajta tiszta tanítással, így ebben a formában. Nyilván hall a prédikációkban, itt-ott ezt-azt esetleg, hogyha van érkezése, vagy esetleg igénye, akkor bekapcsolja a rádiót, esetleg a Szent István rádiót is, és akkor hallja, hogy hát végül is a mi hitünk mekkora gazdagsággal rendelkezik, hogy milyen kincsekkel bírunk. Miért mondom? A holnapi napon Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét fogjuk ünnepelni. Mi már az egyházközségen belül ma este, előeste megünnepeltük őt, mert holnap nem leszek a plébánián, és maga a Szentnek az alakja, ugye a magyar királylány, aki itt született a mi mostani egyházmegyénknek, az egykori kassai egyházmegyének a területén, a királynak a lánya, ugye édesanyját is ismerjük, igaz, őt nem egészen az ő személyén keresztül, hanem Katona József Bánkbán operáján keresztül, ugyanis Szent Erzsébetünknek az édesanyja, ugye Merániai Gertrudis, a negatív szereplője ennek a műnek, és mégis a Merániai Gertrud képes volt szentet nevelni. Egy teljesen másabb arca mutatkozik akár ennek a személynek is, hogyha a szentek életét olvassuk. Szent Erzsébet 4 éves korában kerül el Magyarországról, 24 évet ad neki a Jóisten ebben a világban, mindent megkap. A magyar királynak a lánya, itt középkorról beszélünk, 13. század, amikor Magyarország európai nagyhatalom volt, a gazdagság, a tekintély, a családi kapcsolatok, mindene megvolt. És ezt a mindent, ezt ő arra fordította, hogy odaadja azoknak, akik ezzel a mindennel nem rendelkeztek. Mert nem rendelkezhettek, mert szegények voltak, rászorulók voltak, betegek voltak, a társadalomban alul helyezkedtek el, és ez a nagyon fiatal magyarországi hercegdő, majd a királynak a felesége hallatlan empátiával és érzékenységgel észrevette azt, hogy bizony az ő helyzete az egyedülálló, és a rajta kívül lévő világnak majdnem az egésze, néhány kivételtől eltekintve rászorul. És mindent megtett annak az érdekében, hogy azokat a hallatlan kincseket, amiket kapott a szülői háztól, mi országunktól, hogy azt átadja. És ilyenkor az ő ünnepén mindig az anyagiakkal szoktunk főleg foglalkozni, mert a rászorultság talán anyagi tekintetben a legszembetűnőbb, akárhányszor találkozunk vele, és mi ezt tudjuk talán még a legjobban orvosolni is, mert ez látható, fogható, itt eredményeket tudunk elérni. Viszont én arra gondoltam, és akkor itt kapcsolódnék a múlt heti konferencia élményemhez, hogy viszont van itt azért más típusú szükség is, amire kevésbé figyelünk, pedig manapság lehet, hogy sokkal komolyabb, mint az anyagi jellegű szükség. Pedig az is eléggé komoly szokott lenni alkalomattán, de a lelki és szellemi területen jelentkező szükséghelyzet, az véleményem szerint jóval komolyabb. Elég egyébként akkor a két területet csak úgy megnézni, hogy hányan járnak templomba tulajdonképpen? Egy-egy közösségen belül? Hát, hogyha kedves rádióhallgatók még magabírók és el tudnak jutni vasárnap a templomba, akkor azért érdemes úgy félszemmel azért végig tekinteni ott a padokon, amelyek nagyon sokszor üresek, hiányosak. Akár meg is lehet egyébként számolni, hogy hányan vannak ott, és összevetni azzal, hogy azon a településen, ahol tetszenek élni, hány katolikus van. És hogy akkor most ők honnan kapják azt a lelki hátteret, amit mondjuk egy templomba járó megkap. Vagy mondjuk a gyerekeik honnan kapják meg azt a hitbeli, lelkiségbeli megpatkolást, amit meg kéne kapniuk. Hogy ki az, akitől ezt ők megkapják, hogy az iskolában a heti egy hittanóra esetleg, vagy még az sem, mert a szülő erkölcst arra iratja be a gyerekét például. Vagy a templomban nem járás, az hogyan segíti elő esetleg ezt a folyamatot? Sehogy, hát nyilván ezt tudjuk. És hát nem, hogy magának a hitünknek a rendszerét, hogy valaki ismerje, hanem alapvető dolgokat nem ismernek, az imádságainkat, alapvető tanításokat, rózsafüzér például. Hát érdemes megkérdezni a fiatalabb korosztályt, hogy kik azok, akik imádkozzák a rózsafüzért. Ismerik-e a rózsafüzért? Találkoztak-e már vele? Vagy látják-e az értelmét? Van mit bepótolni. sokkal súlyosabb, mint az anyagi jellegű szükség. Mert nehezebben tudjuk észrevenni, csak az üres padokat látjuk, vagy esetleg egy-két bizonytalan választ a hittanórán a gyerekektől, hogyha rákérdezünk erre-arra, vagy személyes tapasztalat, ha valahova megyünk, viszek magammal hittanosokat, fiatalokat, általában imádkozzuk a rózsafüzért. És amikor hát az illetőre kerül a sor, aki nem tudja az adott tizetet, akkor egy ilyen hallgatás, meg egy ilyen kínos mosoly, hogy akkor atya segítsen, mert nem szoktuk otthon imádkozni, és akkor az ember segít neki. Tehát vannak nyomai annak, hogy itt valami nagyon komoly hiány van lelki területen, és ugyanez szellemi területen, hát én, akinek gyermeke, unokája van, én nagyon javasolnám, azt a híveimnek én javasoltam, hogy jöjj haza a gyerek az iskolából, hát nézzék meg a füzetét. Nézzék meg a füzetét, nézzék meg az írásképet. Hogy hogyan ír. Hogy gondolják végig, hogy például a gyermeküknek a kezébe utoljára nem tankönyvet, úgy általában mikor láttak könyvet? Szokott-e olvasni? Tehát ezek szintén nagyon fontos részei az emberi életnek, sőt egy közösség szellemi színvonalának alapeleme az, hogy a tagjai azok rendszeresen törekedjenek arra, hogy gyűjtsék azokat a szellemi kincseket, viszont hogyha valaki nehezen tud írni, nem otthonos az olvasásban, ott nagyon nehéz ezeket a kincseket összegyűjteni. Ez is egy szükséghelyzet. És mi, akik látjuk, tudjuk, kicsit tovább gondolva Szent Erzsébetnek a küldetését, talán ezen a területen is jó lenne jobban odafigyelni arra, hogy mindazok, akikre van hatásunk, hogyha más nem, csak apró impulzusokat adva, hogy segítsük őket abban, hogy lelkileg, szellemileg minél magasabb szintet érjenek el. Legalább olyan magas szintet, hogy például per abszurdum, hogyha beülne egy konferenciára, nyilván egy általános iskolás meg kamasz gyerek nem fog beülni ilyen helyekre, akkor ő is értse, amit mondjuk ott az atya mond a hitünkről, meg annak a mélységeiről. Tehát valahol ez lenne a cél, hogy minél többen legyenek olyanok a templomainkban, és teljesen mindegy, hogy kinek mi a foglalkozása, mi a hivatása, aki szellemileg, lelkileg igényes. Ehhez viszont nagyon sokat kell emelni az embereken. És nagyon sok impulzus kell nekik adni. Ugye ez a fajta szükséghelyzet. Nekem ez jutott eszembe, ugye a hétvége során, ahogy készültünk a mai estére is, ugye nálunk a karitás csoportunknak a védőszentje, maga Árpádházi Szent Erzsébet, ezért volt nálunk ma a Szentmise előestén, hogy bizony nem csak az anyagi szükséggel kellene foglalkozni, mert azt, ha van jó szándék, akkor elég jól tudjuk kezelni. És rengeteg olyan ember van, aki hajlandó is ezen a területen tenni. De viszont a szellemi, lelki oldalát megtámogatni valaki életének, az már jóval nehezebb. Nehezebben lehet észrevenni, sokszor csak a következményeket látjuk. Nagyon nehéz jókor, jó időben közbelépni, hogy igényes legyen lelkileg, igényes legyen szellemileg. Rengeteg teendőnk lenne, nem csak nekünk, papoknak, nevelőknek, mert mi annyira ebben nem tudnánk hatékonyak lenni, mi csak impulzusokat adunk. De viszont azok, akik a családban, a gyerekeikkel, az unokáikkal még tudnak foglalkozni, rengeteg mindent tudnának tenni. Én sok példát tudnék mondani, de nem akarok nagyon személyeskedni a mi otthoni nevelési körülményeinkről, hogy nálunk hogyan próbálták ezt elősegíteni, hogy szépen írjunk, helyesen írjunk, hogy mindig olvassunk, mert fontosnak látták. Hát én ezzel a gondolatkörrel kezdtem ezt a mai szűk egy óránkat. Szerintem érdemes rajta nagyon sokat morfondírozni, nyitott szemmel járni ebben a világban, és nagyon odafigyelve segíteni ott, ahol ezeket a fajta szükséghelyzeteket az anyagiakon túl a lelki és szellemi szükséget észrevesszük, tapasztaljuk. Most hallgassunk egy kis zenét.
Nálad lett borrá a víz, voltakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te ragyogod be az ég, te hozod el a nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? Mi állhat ellenünk? Aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? Mi állhat ellenünk? Te vagy az Isten,
aki nevére leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? Te vagy a győztes, mi állhat ellenünk? Hatalmas király.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullám hosszán, a Szent István Katolikus Rádió esti interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, a mai műsorban én vagyok a társuk, illetve az a személy, aki némi ötletet próbál adni azzal kapcsolatban, hogy esetleg betelefonálni, milyen vonatkozásban érdemes, vagy mivel kapcsolatban, vagy hogyha nem is, de néhány gondolatot mindenféleképpen szeretnék adni ugye hétköznapokra, amikor az ember úgy üres járatban van, hogy legyen mind gondolkodni. Ugye a mai műsort én Árpádházi Szent Erzsébetnek a személyével kezdtem, és ugye egy kicsit eltérve attól a példától, amit ő maga adott, két szükséghelyzetet említettem, ami az anyagi szükség mellett elég erőteljesen ott van a világunkban. Ugye az egyik a szellemi, a másik a lelki eredetű szükség, amit magával hoz, ha végéről kezdjük, az elvallástalanodás, illetve az a fajta szellemi igénytelenség, amit a tech eszközöknek rossz használata von maga után. Hogy egyszerűen az utánunk jövő generációk, pedig én sem vagyok még annyira idős, úgy tűnik, hogy nem fognak tudni írni, olvasni rendesen, illetve rengeteg, és evéget rengeteg szellemi kincshez nem fognak hozzáférni. És ott van a mi küldetésünk, akik tudjuk, látjuk, mert megvan hozzá a lelki hátterünk, a tapasztalatunk, ugye a Szentléleknek ez a fajta háttérmunkája, ami minden vallásos ember életében ott van, egy kicsit másképpen is jobban látjuk a világot, mint a többiek, akik mi látjuk, ott vagyunk, hogy bizony nekünk itt dolgunk van, feladatunk van, és ezeket a szükséghelyzeteket valahol orvosolni. Hát sok mindent lehet egyébként csinálni, erre még egy-két gondolatot hadd pazaroljak. Mi például azt szoktuk csinálni a nyári táborokban, minden nyáron van egy ilyen ottalvós jellegű táborunk az egyház községnek, hogy hát a foglalkozások között van olyan, hogy például Bibliát másolunk. A Szentírásból egy-egy részt, nyilván itt elsősorban az evangéliumok azok, amik szóba szoktak jönni, mert az az első, hogy azzal ismerkedjünk, egy-egy részt lemásolunk, és ott van 20-25-30 gyerek, mindenki megkapja a maga részét, és ő neki azt a saját kezével szépen kézírással le kell másolni. És akkor összefűzzük, és akkor valakinek odaadjuk ajándékba. Idén én kaptam például ajándékba egy ilyen kis szentírás kiadást. Rendkívül személyes, nagyon kedves kis ajándék volt, és megvolt az a nagy-nagy haszna, hogyha máskor nem, legalább a mi hittanos gyerekeink Ezen az alkalommal rá voltak arra véve, hogy nyáron, tanítási időn kívül kicsit írjanak, ami nagyon fontos. És éppen valahogy úgy alakult, hogy tavaly ezt a munkát meg kellett szakítaniuk, az idén folytattuk. Lehetett látni sokaknál azt a különbséget, hogy tavaly hogy írt, meg az idén hogy írt. Hogy vajon az, amit kapott indítást a tavalyi évben, az az idén hogyan jelent meg. És nagyon sokaknál lehetett látni a fejlődést. Tehát a foglalkozás, még akkor is, hogyha csak ilyen pici, azért meghozza az eredményt. Vagy a magam részére például azt a következtetést szűrtem le, hogy most új szövetséget tanulunk a kispapokkal a szemináriumban, új szövetségi könyvek történetéhez a bevezetőt. Így tudnám nagyon egyszerűen elmondani, mit tanulunk ebben az évben, hogy én nem kinyomtatom a jegyzeteket, én magamnak kézzel leírom az egész éves anyagot, és akkor ott van a nagy füzet, szépen kézzel minden le lett nyáron írva, és a kéziratból tartom az órát. Nem nyomtatok, nem gépelek. Nagyon sokat jelent egyébként, akár tanulás szempontjából, akár koncentrálás szempontjából. Tehát vannak módszerek, és nem kell arra gondolni, hogy azért, mert például valaki kézzel ír, hát akkor már okvetetlenül mindjárt egy lépést hátrébb tesz mondjuk a pattintott kőkorszaknak az irányába. Azért ez nem egészen így van, hanem az úgy van, hogy az valahol az embernek a szellemi képességeit csiszolja, így vagyunk megalkotva, hogyha például saját kézzel írunk. Na most, hogy itt a kérdés, és akkor lépnék el ettől a témától, hogy az, hogy aki bármilyen szükséghelyzettel bír, vagy benne van, hogy az annak van-e embere. Ugye így fogalmaz a Biblia is ott a Betesda fürdőnél történő gyógyításnál, hogy az a gyógyulásra szoruló beteg azért nem tudott meggyógyulni, mert nem volt embere, aki levigye a vízhez, amikor jött az Úr angyala, és fölkavarta a vizet. Ugye János evangéliumának az egyik nagyon szép története, és Jézus volt az embere végül is. És hogy valahol nekünk is ilyen embereknek kell lenni, hogy valaki emberének kell lennünk. Sokszor ez a küldetésünk. És a Szentírásban erre a küldetésre kapunk nagyon szép példákat. Az ószövetségi szentírást hoznám példaként, mert mondjuk én ószövetséges lennék, azt elég jól sikerült valamennyire megismernem, és ott is rengeteg értéket lehetett találni. Tehát az ószövetségi próféták, az ő személyük. Én egyet hoztam az estének a további részére, Jeremiás prófétának a személyét, ugye mindegyikünk ismeri, nem véletlen, Jeremiás próféta az, akiről a legtöbbet tudjuk. A könyv, ami róla megmaradt az Ószövetségben, szerintem az egyik legolvasmányosabb könyv, egyszerűen azért, mert rengeteg minden megmaradt a próféta életéről, úgy, ahogy ő azt látta, vagy a tanítványai látták. Másrészt pedig a mennyiség mellett, hogy nagyon sok minden megmaradt róla, az a fajta hozzáállása, hogy ő a hivatására tekintett, a prófétai hivatására. Hát azon próféták közé tartozik, hát nem túl sok ilyen van az Ószövetségben, ahol aztán leplezetlenül le van minden írva azzal kapcsolatban, hogy neki milyen kételjei voltak, milyen küzdelmei voltak, hogy ő hogy élte meg azt, amikor megkapta a hivatását az Úrtól. Ugye az ő esetében egy papi származású személyről beszélünk, akinek elméletileg hát egy kicsit szorosabb kapcsolata kellett volna lenni a Jóistennel, mint a nagy átlagnak, és hogy ez a papi ember, ez a finom lelkű ember hogyan élte meg egyfajta lerohanásként, majd itt két szöveget szeretnék csak példaként felolvasni a könyvéből, egyfajta lerohanásként élte meg azt, amikor az Úr megszólította őt. Vagy amikor majd megfogalmazza azt, hogy hogyan érezte a kudarcok után, hogy Isten hát rászette, átverte. És ezekről a nagy-nagy kérdéseiről, vívódásairól, küzdelmeiről, de sokszor az örömeiről, a sikereiről rendkívül őszintén beszél. Ezért ismerjük őt a legjobban. De ugyanakkor viszont azt is látjuk nála, hogy ő mindenek ellenére mindig hűséges akart maradni Istenhez. És így a maga kételjeivel, de ugyanakkor viszont a maga hűségével, mély küldetéstudatával valóban sokak embere tudott lenni ott abban az időben, mi úrunk előtt jó 600 évvel, egy kis nemzetnek a körébe, ami ott a nagyhatalmaknak a szorításába abban az időben próbálta a túlélésért küzdeni. És valódi reményt tudott adni mindazoknak, akik elfogadták az üzenetét. A kételyek, de ugyanakkor viszont a megküzdött kételyek és a valódi hűség a jó Istenhez, ahol a hűségért valaki rendszeresen, akár napi rendszerességgel küzd. Jeremiás próféta. Ővel egy picit foglalkoznánk, hát majd próbálom valahol őt úgy ebben a néhány percben bemutatni, hogy ahol lehet esetleg hát, ha magunkra tudunk ismerni. Hát az élete, amit tudunk a Bibliából. Ugye papi származású családból érkezett Jeremiás próféta, ezt néha el szoktuk téveszteni, mert mi mindig az újszövetségi papságra gondolunk, ránk áldozó papokra. Valójában ez még az ószövetségi papság volt, az a fajta, ami Jézus korában is megvolt ott a jeruzsálemi templomban, ahol az lehetett pap, aki Lévi törzsébe született. De itt a származás volt nagyon fontos, hogy valaki papi családba szülessen, tehát Lévi törzséhez tartozzon, ráadásul itt a törzsnek ahhoz a részéhez, amely a papokat adta, tehát azokhoz a nemzetségekhez. Meg volt Jeremiás próféta esetében is konkrétan említ is, hogy mely nemzetséghez tartozott ő. Tudjuk az édesapja nevét, Hilkiának hívták, ő volt a családfő. Tudjuk a lakóhelyét Jeremiás prófétának, 7 kilométerre laktak Jeruzsálemtől egy Anatot nevű helységben. És azt is tudjuk, hogy Jeremiás prófétában valami megindulhatott, mert élete egész folyamán, annak ellenére, hogy papi származású volt, nem végzett áldozatbemutatást a jeruzsálemi templomban. Ez nagyon érdekes egyébként. Ezt nem szoktuk említeni, ő nem. Viszont valami történt az ő életében, még az időpontot is tudjuk, azt, hogy hány éves lehetett ő, azt kevésbé, annyi előjön a szövegből, hogy ő még akkor fiatal ember lehetett, ifjú lehetett, tehát nem volt még felnőtt férfi, amikor megszólította őt az Úr. Az évszámot azt tudjuk, valószínűleg Krisztus előtt 626-ban, az uralkodó uralkodásához mérték, Jozia király volt akkor az uralkodó, az ő uralkodásának 13. esztendeje, Krisztus előtt 626. Ez volt Jeremiásnak az az éve, amikor az Úr gyökeresen felforgatta az életét, és megszólította. Hogyan? A könyvnek az első fejezetéből a negyedik verstől kezdeném, hogy nyilvánult meg a prófétának az Úr. Így szólt hozzám az Úr. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam, jaj, Uram Isten, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen ifjú vagyok. De az Úr így válaszolt, ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak, az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat. Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Azért hát övesz fel derekadat, kelj föl, és mondd meg nekik mind, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg a szemük előtt. Én meg a mai napon erős várossá teszlek, vasoszlopá és ércfallá az egész ország ellenében, Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ugyan ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, és megszabadítalak, mondja az Úr. Jeremiásnak maga az Úristen is úgy tűnik, hogy elég leplezetlenül elmondta azt, amit gondolt a hivatásáról, és hát Jeremiás próféta pedig őszintén megijedtett tőle a feladattól, ami rávár, de mégis elvállalta, mert volt hite abban, amiről itt is beszél az ő meghívása során Isten, hogy valójában neki nem a saját erejére kell támaszkodni, hanem ő támaszkodhat Isten erejére. Mi ezt úgy mondanánk egyébként más nyelvezettel, hogy a Jóistennek a kegyelme, meg a Szentléleknek a jelenléte az életünkben, amikor találkozunk a feladatainkkal. Sokszor azokkal a fajta kihívásokkal, amelyek úgy tűnik, hogy maguk alá gyűrnek minket. Amikor látjuk azt, hogy bizonyos feladatokhoz egyszerűen alkalmatlanok vagyunk a családban, a munkahelyen például, vagy mi is a papi hivatásban, hogy azt tessene gondolni, hogy azért itt az ember annyira magabiztos mindig. Vannak itt azért kételyek, sokszor félelmek, de mégis bizonyos dolgokba bele kell állni, mert azt lehet tudni, hogy nem vagyunk egyedül, hanem ott van a Jóistennek a kegyelme, a segítsége, a Szent Lelke, és hát majd lesz belőle valami. Én ezt úgy tudnám egyébként megfogalmazni, hogy valahol az ember kap egy küldetést a Jóistentől, úgy, mint itt Jeremiás próféta, és hogy ez a küldetés, hogy is mondja, anyja méhétől kezdve, már ott volt, tehát ő vele már eleve terve volt Istennek, akkor a kegyelmét is megadja hozzá. És igazából sokszor nem is az a lényeg, hogy valami sikerül-e vagy nem, hanem az, hogy megpróbáltam-e, hogy hittem-e abban, hogy meg tudom csinálni Isten kegyelmével, hogy őszintén gondoltam-e ezt. Tehát megtettem-e minden tőlem telhetőt, ami rajtam múlott, vagy nem? Nem is sokszor az eredmény, hanem a hozzáállásom, hogy én mindent meg akarok tenni. Főleg, hogyha már föl is ismertem azt, hogy Isten valamit szeretne tőlem, valamit kér tőlem. És itt van előttünk Jeremiás próféta, aki elvállalta. Mégpedig ezt az egy szempontot tenném még hozzá, hogy nagyon komoly feltételekkel kellett neki elvállalnia. Ugye azt mondja róla a Biblia, hogy Jeremiás próféta nőtlen volt. Ez nem az a nőtlenség, mint a mi cölibátusunk, ami a latin egyházban megjelenik, a papi nőtlenség, mert Izraelben, hiszem egyszer már erről beszéltem az egyik hétfő esti műsorban, elvárás volt az, hogy minden felnőtt férfinak családja, gyerekei kellett, hogy legyenek, mégpedig nem is egy-két gyerek, meg kis család, hanem amennyit a Jóisten ad. mert a választott nép nem hallhatott ki. Annak gyarapodnia kellett, és vele együtt Isten ismeretének is gyarapodnia kellett a világban. Tehát ők erre így tekintettek. Nőtlennek lenni abban az időben az egy társadalmon kívüli állapotot jelentett. Jeremiás próféta esetében nőtlennek lenni az ítélet jele volt. Mert az üzenet valahogy így hangozhatott az ő életén keresztül, hogy olyan időszak következik Isten népének az életében, amikor értelmetlenné válik, hogy bárki is megszülessen erre a világra. Mert hogy Izraelnek nincs jövője. Ez volt a próféta nőtlenségének az értelme. És ez nagy tehert rótt magára a prófétára, és az az ellenállás is, amivel találkozott Isten küldetésében. És ez hova vezetett az ő életében, azt majd egy kis zene után meghallgatjuk.
Add meg, hogy láthassalak, láthassalak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Szent István Rádió hallgatóit itt a Megértés hullám hosszán, a Szent István Rádió hétfő esti interaktív műsorában. Radcsa Baltya vagyok. A hátralévő néhány percben én leszek még magukkal a mai estén. Jeremiás próféta. Ugye őt hoztuk annak a példájaként, hogy nagyon fontos az, hogy az ember úgy álljon hozzá a világ dolgaihoz, hogy lássam azt, hogy ki van szükségben, és hogy embere lehessek. Úgy, mint ahogy az ószövetségi prófétáknak a személyén keresztül ez ilyen szépen előjött. De ez a küldetés, ez nem csak az övék volt, ez mindenki, akit megérint a Jóisten, hogy bizonyos értelemben valakinek vagy valakiknek úgymond az emberei kell legyünk, akik segítőkezet tudunk nyújtani, akik, mint hogy a Betesda fürdői gyógyítás történetében is azt a beteg embert, béna embert, hát oda kellett volna vigyék a vízhez. Nekünk is sokszor ez a feladatunk, hogy sokszor úgy oda vinni a gyógyuláshoz, oda vezetni azokat, akiknél látjuk és tudunk is segíteni. Ugye Jeremiás próféta, aki megkapta a maga küldetését, rátört az Úr bizonyos értelemben, ugye egyszerű, szelíd, visszahúzódó, csendes ember, aki a végletekig szerette a népét, és akinek nagyon komoly meccseket kellett lefolytatni a kor vezető embereivel, hatalmas konfliktusai voltak, a népe pusztulását kellett hirdetnie, nőtlennek kellett lennie, de az életét teljesen felkavarta a hivatása, és hát hozzá kell ehhez tenni azt, hogy a prófétának rengeteg bántalmazást kellett elszenvednie, és hát mint minden ember, hát egy idő után Jeremiás próféta is úgy gondolta, hogy ebből így, ebben a formában elég lesz, és akkor született az egyik legőszintébb része az ószövetségi szentírásnak, a Jeremiás könyvéből a 20. fejezet, ahol egyszerűen a próféta elmondja azt, a 7. verstől kezdődően, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mint kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem, erőszakromlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében, de ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben és átjárta volna minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni. Majd folytatja, átkozott legyen az a nap, amelyen születtem, az a nap, amelyen világra hozott anyám, ne legyen áldott. Átkozott legyen az a férfi, aki hírül vitte apámnak, fiú gyermeket született, és ezzel, mint jó hírrel örvendeztette meg. És akkor itt folytatja tovább, és úgy tűnik, hogy a próféta, mint hogyha nem találna ebből kiútat. De mégis elmondja azt ugyanebben a részben, szóval, hogy az Úr, mint hős harcos mellettem áll, ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak, örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük, te pedig seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy. Engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegény lelkét a gonoszok kezéből. Ezt is elmondja a próféta. Néhány percünk van már csak hátra. Mi ennek a lényege? Hogy segítő kezet adni másnak, úgy, hogy én azt hivatásból teszem, mert úgy érzem, hogy a Jóistennel való kapcsolatom, a hitem és Istennek az indítása ezt a küldetést adja. És ez nem csak a papokra vonatkozik, hanem mindenkire. Ezek a bizonyos szükséghelyzetek. Nem a legegyszerűbb feladatai az életünknek. És a Jeremiás prófétának az életét nagyon picit láttunk bele, pontosan arról szól, hogy ugyanakkor viszont vállalni kell, mert ha az ember kap egy küldetést, ha felismerek egy szükséghelyzetet, ahol nekem segítenem kell, akkor ott nekem az lesz a küldetésem. És aszerint leszek majd számon kérve, és hogy mondja a próféta is, hogy olyan, mintha tűz gyúlt volna benne, amikor ellenállt. Hát ezt mi is számos esetben megtapasztalhatjuk. Lényeg, ami a lényeg, hogy mindig tudni kell, hogy ugyanakkor, ahogy a próféta is fogalmaz, az Úr, mint hős harcos mindig mellette állt, mellettünk is ott van. És jó látni azt, hogy akkor válik szépé, kerekké, és értelmessé az életünk, hogyha megtaláljuk ezeket a feladatokat, tudunk segítőkezet adni, és úgy gondolunk a nehézségekre, hogy azok valahol sokszor természetes velejárója küldetésünknek. De ott van mögöttünk az Úr a maga kegyelmével és a maga szent lelkével. Mindenkinek további nagyon szép estét és jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.